Átlagosan nagyjából 16%-kal csökkent idehaza az üzemanyagfogyasztás 2023-ban. Három hazai nagyvállalat kötött stratégiai együttműködési megállapodást a hidrogén mobilitás fejlesztése érdekében a MOL-lal. A hazai lakossági ingatlan állomány mély felújításával akár 60%-kal is csökkenthető lenne az energiafelhasználás. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Tavaly 11,1%-kal kevesebb motorbenzin és 18,4%-kal kevesebb gázolaj fogyott Magyarországon, mint 2022-ben. Az üzemanyag felhasználás átlagosan 15,7%-kal csökkent, tette közzé honlapján a Magyar Ásványolaj Szövetség. A szövetség tagvállalatai 2023 végén 1051 töltőállomást üzemeltettek. Ezeken benzinből a teljes hazai mennyiség átlagosan mintegy 75%-át, gázolaj esetében 60%-át értékesítették. Az adatokról Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát, Sipos Ildikó kérdezte.
Ha csak a statisztikát nézzük, és a 2023 évi kiskereskedelemi értékesítési adatokat, akkor a statisztika viszonylag szomorú számokat mutat, hiszen benzinek esetében több mint 10, gázolajok esetében közel 20%-os visszaesés volt tapasztalható 2023-ban. Azonban nagyon fontos azt megjegyezni, hogy a statisztika sokszor képes érdekes számokat produkálni. Jelen helyzetben is erről van szó. Ugye rendkívül magasak voltak a 2023 22 évi bázis értékek, ennek köszönhető a visszaesés. Tulajdonképpen, hogyha hosszabb távon elemezzük az értékesítési adatokat, megállapítható, hogy valahol a 2021-es számokkal egy szinten vannak a 23-asok, tehát nem történt semmi más 2023-ban, mint a piac visszakorrigálta azokat a kiugró számokat, amit a hatósági üzemanyagár szabályozás extra alacsony üzemanyagárainak köszönhetően 2022-ben produkáltak a Magyar Ásványolaj Szövetség töltőállomást üzemeltető vállalatai.
Nézzük akkor kicsit részletesen is az adatokat. Az üzemanyagfogyasztás említett, hogy visszaesett, de milyen mértékben 2023 egészében 2022-höz képest?
A teljes kiskereskedelmi forgalom több mint 15%-kal esett 23-ban 22-höz képest. Ezen belül a benzin 11%-kal, a gázolaj pedig, ugye, ahogy mondtam, 18%-kal. Azért fontos megjegyezni, hogy nézve a tavalyi hasonló statisztikát, benzin esetében 21, gázolaj esetében 24, összességében több mint 22%-os emelkedést tapasztaltunk 2022-ben 21-hez képest, tehát ténylegesen igazak azok az állítások, vagy igaz az az állításom, hogy tulajdonképpen valahol a korábbi évek átlagos üzemanyagértékesítési szintjére korrigált vissza a piac.
Az egyes motorbenzin típusoknál megfigyelhető volt különbség a fogyasztás alakulásában?
Ugye nagyon extrém számok láthatók a prémium termékek esetében. A tavalyi évben annak ellenére, hogy visszaesés volt tapasztalható a teljes benzinvertikumban, a prémium termékek esetében több mint 35%-os emelkedés volt tapasztalható az értékesítésben, ami nem meglepő, hiszen 2022-ben a prémium benzin és prémium gázolaj nem tartozott a hatósági üzemanyagár szabályozás hatája alá, tehát lényegesen magasabb időszakonként akár 150 forinttal is drágább volt, mint a 480 forintos alapbenzin, illetve gázolaj. Ez volt a magyarázata annak, hogy 22-ben extrém módon visszaesett mind a két termékcsoportban több mint 40%-kal a prémium értékesítés. Ezt korrigálta vissza benzin esetében legalábbis a piac, hiszen a 35%-os emelkedés azt jelenti, hogy valahol újra a 21-es számokat közelítjük prémium termék értékesítésben. Gázolajnál néz szomorúbb a helyzet, hiszen a prémium gázolaj gyakorlatilag ugyanazon az alacsony szinten maradt, mindahova 22-ben zuhant.
A 95-ös motorbenzin értékesítésében milyen változás volt megfigyelhető?
A 95-ösben is egy 16%-os visszaesést tapasztaltunk, de ez a 16%-os visszaesés tulajdonképpen összességében emelkedést jelent, hiszen 22-ben 37%-os volt a növekedés 21-hez képest, tehát a 37%-os növekedést követte egy 16%-os visszaesés, ami ugye nem volt meglepő, hiszen a 37% mögött az állt, hogy a prémium termék drámaian visszaesett. Ez sem igazán meglepő, hiszen ha a fogyasztói összetételt nézzük. Alapvetően a prémium benzinek fogyasztói között nem csak a nagy teljesítményű modern gépjárművek tulajdonosai, hanem bizony azok az öreg 15-20 éves gépjárművek is megtalálhatók, amelyeknél a gyártók javasolják az alacsonyabb biotartalmú prémium termékek használatát, hiszen ezen öreg gépjárművek esetében sajnos gyakrabb meghibásodást okozhat a magasabb bioetanol tartalom. Ez volt az oka a múltban annak, hogy a prémium benzinek iránti kereslet erősen megnövekedett, viszont a tavalyi évben a nagy árkülönbség bizony meggondolásra késztette a vásárlókat, és sokan, akik prémium terméket vettek, ritkábban nyúltak a prémium termékek töltőpisztolyához.
A dízelüzemanyagok vásárlásában vagy értékesítésében milyen változás volt megfigyelhető?
Itt a visszaesést követően sajnos az elmúlt évben csak egy stagnálást tapasztaltunk. Tehát az azt jelenti, hogy korábbi évekhez képest, tehát 2021-hez képest továbbra is viszonylag alacsony a prémium gázolajok iránti kereslet. Ennek nagy valószínűséggel az az oka, hogy azért ez a termék viszonylag drága, hiszen szinte egész évben a gázolaj ára meghaladta a benzinét, és ugye a prémium termék általában még egy 8-10%-kal magasabb áron kerül értékesítésre, mint az alapgázolaj.
Említettük azt, hogy azért, hogyha a két időszakot nézzük és összehasonlítjuk a fogyasztást, akkor ugye itt az ársapkák okozta korrekció végben megy, vagy tükröződik az üzemanyag felhasználási statisztikában. Erre az évre mit várnak, lehetnek-e ilyen hasonló mértékű eltérések a fogyasztási statisztikában?
Őszintén remélem, hogy ilyen mértékű eltérésekre az idei évben már nem kell számítani. Ennek mindenképp alapfeltétele, hogy 2023 után 2024-ben is folytatódjon a normál piaci működés, azaz állami beavatkozás nélkül bármiféle árkontroll alkalmazását kerülve tudunk a kiskereskedelmi forgalomban üzemanyagot értékesíteni a töltőállomásokon. Ha normálisan piaci alapon működhet a piac, akkor én azt prognosztizálom, hogy valahol a 2023-as értékesítési számok magasságában leszünk, hiszen nem igazán látszik semmi olyan komolyabb változás, ami itt a fogyasztásban jelentősebb növekedést vagy csökkenést jelenthetne. Gondolok itt arra, hogy annak ellenére, hogy azért remélhetőleg a gazdaság növekedése megindul, ez még azért nem lesz olyan mértékű, ami számszerű üzemanyagfogyasztási többletet jelentene, és igazából ároldalon is nagyobb az esélye annak, hogy áremelkedések lehetnek 2024-ben, mint annak, hogy igazán komoly árcsökkenéssel számolni lehetne, hiszen nézve a kőolaj világpiacát, inkább az ár növekedés irányába mutató politikai kockázatok azok, amelyek befolyásolhatják a piaci árszintet. Ennek ellenére azért én optimista vagyok, hogy semmelyik aktuális gócpont háború nem fog eszkalálódni, és se az ukrán-orosz, se az izraeli-palesztin háború, sem pedig a konfliktus a Közel-Keleten, a Vörös-tenger, illetve Irán kapcsán nem fog olyan mértékben kedvezőtlenül változni, hogy az komolyabb kőolajár emelkedést okozna. Ha marad a stagnáló piac, és igazából semmiféle komolyabb politikai változás nem fog bekövetkezni, akkor én azt gondolom, hogy ha nem is egész évre, de a következő hónapokra egy stagnáló üzemanyagára lehet számolni, hiszen a világpiaci híreket nézve is egyre több a pesszimista prognózis, tehát főleg ugye a távol-kelet, India és Kína vonatkozásában egyre pesszimistább prognózisok jelentkeznek, amelyek azt erősítik, hogy nem lesz nagyobb igény többlet kőolajra.
A jövedéki adó emelése az már megjelent az árakban, ugye a MOL azt december végén jelezte, hogy két lépcsőben léptetik életbe a jövedéki adó emelését, az egyiket a hónap elején, a másikat pedig a hónap közepén. Ezen már túl vagyunk?
Tulajdonképpen a jogszabályi változás január 1-ével lépett életbe, tehát 2024. január 1-ét követően az üzemanyagok jövedéki adója bruttó 41 forinttal emelkedett. A MOL döntése volt, amit december 29-én jelentett be, hogy nem kívánja egy lépésben tovább hárítani ezt a többletköltséget a vevőkre, hanem két részletben 20, illetve 21 forintos emelések alkalmazásával fogja ezt a kiskereskedelmi árakban megjeleníteni. Mivel a hazai olajvállalat a töltőállomások közel 20%-át üzemelteti, legnagyobb piaci szereplőként óhatatlanul is hatott az árazási stratégiákra, tehát többé-kevésbé valamennyi töltőállomás hálózat, illetve kisebb üzemanyag értékesítő benzinkút is követte a legnagyobb piaci szereplő lépését, és két lépésben, vagy nem egyszerre valósították meg a költségek továbbterhelését. Egy a tény, hogy ez egy többletköltség, aminek azért az árakban meg kell jelennie. Én azt gondolom, hogy január végéig többé-kevésbé valamennyi töltőállomáson érezhető lesz és tapasztalható lesz, hogy ez a többlet 41 forintos adó megjelenik az árakban. Az, hogy ez konkrétan forintban kifejezve mit jelent, az nagyban függ attól, hogy éppen hogy alakulnak az aktuális piaci viszonyok, hiszen azért a heti néhány forintos árváltozások szintén befolyásolják az aktuális kútárakat. Leszerencsés esetben a 41 forintnak csak egy részét fogják a vevők érzékelni, hiszen megtörténhet, hogy akár a következő hetekben is egy erősödő forint vagy egy gyengülő kőolaj ár kedvezően hathat a piaci árakra, és nem fog abszolút értékben mind a 41 forint a kútárakban megjelenni.
Grádó Tóta, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a MOL, a Volánbusz, a MÁV és a Waberers a hidrogén mobilitás fejlesztése érdekében. A jövőben közösen vizsgálják a zöld, megújuló hidrogén előállítási lehetőségeit, logisztikáját és közlekedési célú hasznosítását, mondta el az Inforádiónak a tervekről Horváth Ádám, a MOL csoport Downstream új és fenntartható üzletágak igazgatója.
Ez egy útnak inkább az eleje, mint egy hatalmas mérföldkő. Azonban jelentőségét mégis az adja, hogy mint minden ilyen új technológiának az elterjedését nagyon elő tudja mozdítani, hogyha a felek azok összehangolják céljaikat és terveiket. És ennek az együttműködési megállapodásnak is az a fő célja, hogy keressük azon lehetőségeket, hogy a zöld hidrogénnek az energetikai vagy akár logisztikai árufúvarezási és közlekedési szektorban való hasznosítását Magyarországon hogyan tudnánk közösen előmozdítani. A felek abban állapodtak meg, hogy ez irányú terveiket megosztják egymással, közösen lépnek fel a szektor szabályozási kérdéseinek tisztázásában és előmozdítása felé, illetve konkrétumok terén, térben és időben is összehangoljuk azt, hogy hol lehet a hidrogén üzemanyagcellás közlekedéshez kapcsolódó beruházásokat megvalósítani, és milyen léptékű az a flotta, ami az egyes cégeknél hidrogén üzemanyagcellás flottaként a jövőben reálisan üzembe állhat. Ennek pedig a MOL, mint az ország a legnagyobb és a régió egyik legnagyobb energetikai vállalata, a zöld hidrogén előállítását és a logisztikai leszállítását fogja vállalni.
Hol tart most ez a szektor a hidrogén közlekedésben való felhasználása idehaza?
Egyértelműen ez egy kísérleti fázisban lévő terület. Nem is gondoljuk azt, hogy a következő pár évben ez hatalmas szeletet fog kiszakítani a közlekedési energetika egészéből. Azonban, ahogy az Európai Uniós célok is ezt mutatják, az várható, hogy fokozatos felfutással, és elsősorban 2030-on túl a hidrogén mobilitásnak lesz szerepe a közlekedési szektorban. A mi MOL-os víziónk is az, hogy a különböző közlekedési célú kérdések különböző megoldásokat fognak igényelni, és lesz szerepe a tradicionális fosszilis üzemanyagoknak, lesz szerepe az olyan megújuló hajtásláncoknak és üzemanyagoknak, mint a zöld hidrogén, vagy akár a biológia alapú gáz hasznosítás is, de természetesen az elektromobilitás is egy nagyon jelentős szereplő lesz.
A MOL jelenleg mennyi hidrogént, illetve mennyi zöld hidrogént állít elő, és mik a közeljövőben a tervek az évtized végére, illetve 2030 utánra?
Azt fontos tudni, hogy a hidrogén, a tradicionális fosszilis földgázból előállított hidrogén egyébként nagyon fontos eleme a finomítói technológiának, alapvetően arra használjuk, hogy magasabb hozzáadott értékű, tisztább és fehérebb árut hozzunk ki a finomítói kihozatalban nagyobb mennyiségben, illetve hogy a környezetvédelmi szempontoknak jobban megfelelő Európai Uniós szabványnak megfelelő kémmentes üzemanyagokat tudjuk forgalomba hozni. Éppen ezért már ma is a MOL az ország legnagyobb hidrogén előállítója is. Fogyasztója csoportszinten három finomítónk van. Összesen közel 150 kilotonna hidrogént állítunk elő, de ez a tradicionális hidrogén. Ami a zöld hidrogént illeti, örömmel mondhatom, hogy az első jelentős beruházás egy 10 megawattos elektrolizáló, ami ugye vízbontásával és megújuló áram felhasználásával, vízbontásával állít elő zöld hidrogént. Gyakorlatilag a következő napokban, következő hetekben éri el ez a beruházás az úgynevezett mechanical completion-t, amikor gyakorlatilag kész lesz a szerkezetileg az új üzem. Ennek a beüzemelése és üzembeállítása lesz a következő pár hónap feladata, de reális, hogy még ebben a negyedévben, 2024 első negyedévében megkezdjük a zöld hidrogén előállítását. Ez összesen 1600 tonna zöld hidrogén tud majd előállítani ez a 10 megawattos elektrolizáló. Ez egy kis részét fedezi a finomítói hidrogénigénynek, de terveinkben van és előkészítés alatt áll, hogy ezt tovább skálázzuk, és nagyobb beruházásokkal még addicionális elektrolizáló kapacitásokat hozzunk létre a Dunai finomítóban, illetve MOL csoport egyéb finomítói üzemeiben is. Ezt elsősorban egyébként az Európai Unió különböző direktívái annak való megfelelés is ösztönzi. Annak érdekében, hogy ezeknek megfeleljünk, 2030-ig mindenképpen jelentős pénzösszeget fogunk fordítani a zöld hidrogén előállítás további felfuttatására.
A hidrogén már tulajdonképpen ezek szerint megvan, akár a zöld hidrogén is hamarosan. Mi a legnagyobb kihívás? Eljutatni azokhoz a szereplőkhöz, akik ezt fel tudják használni, vagy létrehozni egy olyan hálózatot, amely mindenki számára elérhető. Szóval mi a következő lépés, amikor a hidrogént már fel is tudjuk használni, nem csak mondjuk ipari méretekben?
A legnagyobb kihívásnak én azt nevezném ezt a klasszikus tyúk vagy tojás dilemmát, hogy mennyire érdemes beruháznia egy energetikai cégnek a zöld hidrogén értéklánc későbbi elemeibe, a logisztikába, illetve maga a töltőállomás hálózatba, addig, ameddig gyakorlatilag érdemi, jelentős kereslet ezre a termékre a mobilitásban még nincsen. És éppen ebből a szempontból tartom fontosnak a aláírt megállapodást a MÁV, a Volán és a Waberers, illetve a MOL között, hogy összehangolva ezen terveinket, egy reális kockázatcsökkentést tudunk azzal kapcsolatban elérni, hogy milyen ütemben érdemes felfuttatni Magyarországon, illetve a régióban a zöld hidrogén logisztikát és mobilitást. Úgyhogy alapvetően a kereskedelem és a piac megteremtése az, amit én így a legnagyobb kihívásnak mondanék.
Horváth Ádámot, a MOL csoport Downstream új és fenntartható üzletágak igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A magyar lakosság jelentős része energiapazarló, korszerűtlen ingatlanokban él, és ezért rendkívül kiszolgáltatott az energiaár változásainak. Olvasható a Habitat for Humanity Magyarország friss lakhatási jelentésében. Korita Zsuzsa energiahatékonysági szakértő az Inforádiónak azt mondta, az ingatlanállomány mély felújításával akár 60%-kal is csökkenthető lenne az energiafelhasználás, ehhez viszont jelenleg nem biztosította a pénzügyi háttér. Imre Júlia interjúja.
Magyar lakosok azzal szembesültek, hogy saját lakóingatlanoknak az állapota energetikailag mennyire rossz, tehát hogy pazarló, sokat fogyaszt, ezt ugye leginkább az energiaszámlákon keresztül tudja valaki észrevenni. Másfelől meg pont az derült ki, hogy az esetleges energiaárváltozásoknak, emelkedéseknek, ingadozásoknak mennyire ki vannak téve ezáltal a hazai lakosok, tehát egy hasonló energiaválságot, egy hasonló energiaáremelkedés, nincs felkészülve a hazai lakosság.
Hogyan lehetne ezen változtatni, mik a lehetőségek?
Tulajdonképpen a Jolly Joker a mindenre legjobb megoldás, az a lakóházainknak az energetikai korszerűsítése lenne. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a homlokzatot, a falakat, a tetőt le kellene szigetelni, a nyílászárókat kicserélni, és a fűtésrendszert, elavult fűtésrendszert korszerűsíteni, akár egy hasonló, de korszerűbb energiahatékonyabb fűtésrendszerre, vagy átérni másfajta, például gázfűtésről hőszivattyú fűtésre. Nyilván ez nem minden háztartás számára megengedhető, hiszen egy ilyen beruházás az nagyon komoly költségeket igényel, úgyhogy első reakcióként, ami egyébként történt is 2022. augusztusa után, amikor bejelentette a kormányzat a rezsicsökkentés módosítását, ugye elkezdi figyelni tudatosan a saját energiafogyasztását, megnézi, hogy hogyan tudna esetleg kevesebb energiát fogyasztani, alacsonyabb hőmérsékleten tartani a lakást, hogyha elmegy otthonról hosszabb időre, akkor lejjebb tekerni a fűtést, és valóban ez a tudatos fogyasztás, ez be is következett, hiszen a rezsicsökkentés módosítása óta eltelt időszakban jelentős földgázfogyasztás csökkenés történt az országban.
Igazi változást viszont csak a lakóépületek energetikai korszerűsítése hozhatna el. Mennyire biztosítottak ehhez a pénzügyi források, hiszen az Európai Unió Repower EU projektje is erre irányul?
A jelenlegi tervek, illetve már a megvalósult lakossági támogatások, azok a következő 4-5 évre kevesebb, mint 100 000 lakóingatlan felújítását jelentenék. Ugye itt beleértem azt, ami már lefutott a tavalyi program, ez a napelemes hőszivattyús felújítás a lakóházaknál, illetve ahogy ön is említette, ami még csak most következik majd a Repower EU keretében is, illetve más operatív programok keretében is van némi költség erre, ugyanakkor ezek nagyon kevés ingatlant céloznak, hiszen ahhoz, hogy 2050-re elérjük a dekarbonizált épületállományt, ami azt jelenti, hogy már nem fosszilis tüzelőanyagot használ a lakosság tüzelésre, fűtésre, illetve felújítja az ingatlanát, és nagyon keveset fogyaszt, vagy alapból kevesebbet igényel, kevesebb fűtést igényel az ingatlan, ahhoz évi 100-130 000 lakóingatlan felújítására lenne szükség.
Korítás Zsuzsannát, a Habitat for Humanity Magyarország energiahatékonysági szakértőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!